Ugye az elmúlt évek asszályos időjárása megmutatta azt, hogy mennyi problémát okozhat, például a növénytermesztésben, de akár az állattenyésztésben is, az állattartásban is, és hát ugye az idei nyárral is azt látjuk, bár ugye a 2022-es és 24-es asszályt idézőjelben nem érjük el, de azért erre a nyára sem lehet azt mondani, hogy hideg, vagy éppen vízben bővelkedik, és gondolom, hogy ez a forró, meleg időjárás az állatokat is megterheli. Annál is inkább, mert vannak olyan állattartók és állattenyésztők, akik szabadon legeltetik az állataikat, és hát azért azt látjuk, hogy a legelőkön is akár 40, sőt még a fölé is felmehet a hőmérséklet.
Igen, ez teljesen így van. Igazából belefutottunk már egy olyan évbe, amikor hiányzott a téli csapadék, és tavasszal is nagyon kevés csapadék volt. Úgyhogy nehezen indult el a legeltetés is, míg erre az egészen rátett egy lapáttal a száj- és körönfájás vírus, amikor a gazdák nagyon óvatosan mentek bele a legeltetésbe, és később indult, mint ahogy szokott a járványhelyzet miatt is. De már túl vagyunk egy hosszabb, meleg időszakon, most egy kicsit fölfrissult a természet is a megjelent csapadékok okán, de azért azt gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra, mert nagyon sok víz hiányzik a talajból, és ezt láttuk a tavaszi gyepfelmérések során is, hogy május végi gyepek több helyen az országban nagyon kis hozamokat mutattak, úgyhogy sőt, volt, ahol már ilyen augusztusi kisüléses állapotokat is láttunk a gazdálkodóknál, úgyhogy több helyen aggódtak, hogy mennyire lesz biztosított a téli széna az állatok számára.
De egyébként a gyepek, amelyek kisüléses állapotot mutatnak, ha jön egy intenzívebb, hosszabb ideig tartó esőzés, akkor az meg tud újulni?
Valamennyire igen. De azért tavasszal a legintenzívebb a május időszakban a növényeknek a fejlődése. Akkor lehet a legnagyobb hozamokat lehozni kaszálással, de hát ezek most itt több helyen elmaradtak, úgyhogy aggódtunk is, mert hát azért még mindig benne van a pakliba az, hogy mennyire lehet biztosítani sok helyen az állatoknak a téli takarmány szükségletét. Úgyhogy most igazából a gabonák egész jól állták a helyüket, és azonnal lejövő szalma is segíthet több helyen a gazdáknak. De azért ilyen jellemzőek egyébként Magyarországra is a klímaváltozás hatására azok a jelenségek, hogy egyre többször fordulnak elő ilyen forró periódusok, és az utóbbi 20 évben évről évre egyre több olyan nap van a nyári időszakban, amikor 30-35 Celsius fok fölé megy a hőmérséklet, és ez akár tartósan is jelentkezik, valamint az éjszakai hőmérséklet sem csökken 20 fok alá. Ezeket úgynevezett trópusi éjszakáknak nevezik a meteorológusok. És az a probléma, hogy ezek ilyenkor az állatok, főleg azok, amelyek olyan területeken legelnek, ahol nincs árnyék, már pedig Magyarországon ugye sok ilyen hely van, Portobágy, tehát ahol nincs természetes árnyék, akkor beindulnak náluk a természetes fűtőmechanizmusaik, viszont hogyha éjszaka se ül le a hőmérséklet, akkor a következő napban már egy nagyobb terheléssel, hőterheléssel mennek be. Úgyhogy ennek hosszabb távon nagyon sok negatív hatása van, ez kihat az állatok egészségi állapotára, mert csökken az immunrendszernek az aktivitása, csökken az állatok étvágya, és ez maga után vonz egyéb problémákat is, nem beszélve ugye a szaporodás biológiai problémákról. És hát ez azért érdekes, és azért kell foglalkoznunk ma már Magyarországon is a húsmarhákat érintő hőstresszel egy kicsit komolyabban, mint eddig, vagy nagyobb odafigyeléssel, mert míg a tejelő állományokban nagyon gyorsan jelentkezik a negatív hatása, ugye a termelés visszaesésével, tehát a tejhozam rögtön visszaesik, amikor hőstresszes állapotba kerülnek. A húsmarháknál viszont egy hosszabb távon jelentkezik a negatív hatás, például ugye akár kihathat az őszi termékenyülések sikerességére is.
Meg fizikálisan terheli meg őket jobban, tehát a húsmarhákat?
Alapjában véve jobban tűrik, mint egy tejelő állomány, mert ugye egy intenzív tejelő állományban maga a tejtermelés is már egy kisebb stressz az állati szervezetnek. Ezt a THI, a tömérséklet páratartalom indexel szoktuk jelezni ennek a mértékét, hogy mekkora hőstressz éri az állatokat, és ez egy indexszám 1 és 100 között, és igazából irodalmi adatok alapján azt mondhatjuk, míg a tejelő állományokban már egy 68-70-es érték körül már jelentkeznek a hőstressznek a tünetei az állatoknál, addig a húsmarha akár egy 75-ös értékig is elmegy, és csak utána mutatja a hőstressz tüneteit. Tehát toleránsabbak, mint egy tejelő szarvasmarha, viszont ugyanúgy megjelennek a hatásai. A kutatásaink során mi szenzorokkal figyeljük a legelőre kihelyezett húsmarha állományokat, és ez a szenzor, amit alkalmazunk, egy nyaki transponder, ez képes a lihegés mérésére, tehát a lihegés az már a hőstressznek egy tünete, ilyen közepes hőstressznek a tünete, és azt tapasztaljuk, hogy azokon a legelőszakaszokon, ahol nincs árnyék, ez a lihegési arány, tehát azt mutatja ez meg, hogy egy csoporton belül hány százalék a liheg az állatoknak, ezt tudja mérni ez a szenzor, és akkor azt mondjuk, hogyha 10% fölötti értéket látunk, már állományszintű hőstresszről beszélünk, és azt látjuk sokszor, hogy akár 80-85%-a is lihegési tüneteket mutat. És alacsony TH-indexek mellett is, jóval alacsonyabb, mint ahogy a szakirodalomból olvashatunk róla, tehát akár egy 60-as értéknél, 60-as TH-index értéknél is az állománynak 50-60%-a már a hőstressz tüneteit mutatja. Úgyhogy úgy látjuk, hogy a legeltetett körülmények között nem megbízható ez a hőmérséklet áratartalomindex a hőstressz előrejelzésére, mert sokkal több környezeti paramétert kell figyelembe vegyünk ahhoz, hogy jól meg tudjuk jósolni a hőstressz mértékét és annak a hatását is. Itt figyelembe kell venni a napsugárzást, tehát hogy mennyire éri direkt napsugárzás az állatot, vagy éppen felhőse az idő, a szélviszonyokat, de befolyásolja a hőstressz tűrő képességét az állatnak, a szőrzet színe, a bőrszíne, a kondíciója az állatnak, a kora, az ivara, úgyhogy rengeteg mindentől függ, de meg kell jegyezni azt, hogy egyedénként is. Tehát lehet ugyanaz a fajta, de egyedénként is nagyon nagy eltérések lehetnek. És most ezek a szenzortechnológiák tulajdonképpen abban segíthetik a gazdálkodókat, hogy eleve meg tudják mutatni, milyen mértékű a hőstressz, ami az állatokat éri, hány százaléka sújtja az állatainak, erre föl lehet készülni. Valamint én úgy gondolom, hogy most csoportos szinten látjuk ezeket az adatokat, viszont nem gondolom, hogy olyan nagy problémát jelentene a fejlesztő vagy a gyártó cégeknek, hogy egyet szinten is képes legyenek ezek a szenzorok jelezni a hőstresszt egy-egy állatnál, és az azt jelenti, hogy ha ezt megoldják, akkor egy egyet szintű szelekcióra is lehetőséget ad. Tehát ki tudjuk az állományunkból a hőstresszre érzékenyebb állatokat hosszabb távon szelektálni, és egy ilyen jóval stabilabb populációt létrehozni, ami segíti tulajdonképpen a termelés biztonságát, meg hát fenntarthatóságát.
Egyébként mi a húsmarháknak az optimális hőmérsékleti zónája?
Ők egyébként a hűvösebb időszakokat kedvelik, ez a mínusz 5 és egy plusz 20 Celsius fok között nagyon jól érzik magukat. 22-25 Celsius fok fölött már mutatnak hőstresszes tüneteket. Ennek vannak enyhébb tünetei, először csak a légzés szám emelkedik meg, és ahogy fokozódik a hőhatás, úgy a légzés szám mellett a verejtékezés, majd pedig később így a kiöltött nyelvvel történő lihegés is megfigyelhető. Hát szélsőséges esetben Spanyolországban volt erre példa, jó pár évvel ezelőtt voltak ilyen esetek, jóval 40 fok fölötti hőmérsékleteknél, hogy az állat el is pusztulhat, hogyha nem tudják megfelelően biztosítani a hűtést számára.
De vannak egyébként jó gyakorlatok, tehát olyan országok, ahol a klíma meleg, az év bizonyos időszakaiban pedig extrém hőséggel lehet számolni, és mondjuk onnan átvenni olyan gyakorlatokat, amit most már Magyarországon is tudunk alkalmazni, mert Magyarországon is most már lassan ez van.
Igen, hát alapjában véve hazai körülmények között is sokat tehetnek a gazdálkodók az állataik védelmébe, de úgy gondolom, egy húsmarha tartó nagy részével már tisztában van, tehát azzal, hogy a legelőszakaszok kialakítása az úgy történjen meg, hogy legyen természetes árnyék, ha van rá mód. Hogyha nincs, akkor mesterséges árnyékot kellene biztosítani az állatok számára valamilyen féltető, sátorszerű építménnyel, de ahogy említette, vannak azok az országok, ahol már régebb óta fönnel ez a probléma, mondjuk Új-Zéland, Észak-Amerika déli államaiban, Ausztráliában, ott már többet foglalkoztak ezzel a problémával, és hát ott kereskedelmi forgalomba kaphatók olyan vontatható árnyékoló berendezések, amik egyik legelőszakasztról átvihető a másikra, de szintén észak-amerikai példa az, hogy a napelem parkoknál egy sokkal magasabb támrendszerre helyezték el a paneleket, és úgy, ahogy itthon sok helyen látunk birkákat legelni a napelemparkokba, ott ugye szarvasmarhákat legeltettek ezen a területen, csak annyival, hogy megemelték ugye a támrendszerét ennek a napelempaneleknek, és ez többes hasznosítást jelent, ugye az árnyékot biztosítunk az állat számára, tudjuk legeltetni azokat a területeket, tehát több funkciós lesz azoknak a területeknek a hasznosítása. Mert alapjában véve ugye napelemeket is jobb esetben olyan helyekre telepítenek, ahol mezőgazdasági tevékenységet, növénytermesztés már kevésbé érdemes, vagy nem lehet folytatni, viszont az állattenyésztéssel ezek mondjuk jellemzően egy dombosabb terület, az még mindig jól hasznosítható lehet. Tehát össze lehetne kötni a kellemes a hasznossal, hogy a mezőgazdaság számára is hasznosíthatóak legyenek azok a területek, ahol megújuló energia források vannak.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet egyébként ugyanazokat az indexeket használja, mint például ezek az országok, amiket említettünk, Ausztrália, Brazília, Egyesült Államok déli része, Új-Zéland.
Ezekben az országokban már összetettebb indexekkel próbálják jelezni a hőstressz mértékét, van az úgynevezett heat load index, ami egy adott időpontban a napsugárzás, szélsebesség, az állatok színét és a hővisszavörő képességét, valamint a talajfelszín hőmérsékletét is vele számítja, tehát egy nagyon komplex index számot is így próbálják megjelezni. De ugye gyakorlati körülmények között itthon ezeket nem mindig mérjük. Mi próbálunk elmenni abba az irányba, hogy azok közül a meteorológiai adatok közül, amelyekkel egy meteorológiai állomás szolgál, melyek azok a minimum, de szükséges paraméterek, amelyekkel jól előre tudnánk jelezni a hőstressz mértékét, úgyhogy a kollégákkal most ezt próbáljuk meg összerakni, hogy hazai körülmények között mivel számoljunk, hogy viszonylag jól előre tudjuk jelezni a gazdálkodóknak, hogy milyen szintű hőstressz várható, és hogy hogy tudjon készülni ezekre az időszakokra.
Ugye az önök állattenyésztési kutatásai során együtt dolgoznak állattartókkal, de más állattartók pontosan ezen eredmények alapján keresik önöket, hogy ők is szeretnék a digitális technológiát használni, amiről már korábban beszéltünk, mert ugye ezekben nagy lehetőségek rejlenek, tehát nagyon jó adatokat, visszajelzéseket adnak az állományról, és hogy most már ugye a hőstressz vizsgálatokra is ki lehet terjeszteni.
Igen, hát próbáljuk terjeszteni ezeket az ismereteket ilyen szakmai napokon, ahova meghívnak minket. Több helyen is voltunk már az országban. Én úgy gondolom, hogy egy extenzív állattenyésztésnek számítható, alapjában véve a húsmarhatartás Magyarországon legelőre alapozott. Tehát egy kicsit ez az ágazat, vagy ez a terület le van maradva a digitalizációba, viszont nekünk pont az a célunk, hogy megismertessük a gazdálkodókkal, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. És el kell mondani azt, hogy ma már nem lehet csupán a régi tapasztalatok alapján működni. Érdemes bevonni ezeket az új technológiákat annak érdekében, hogy a döntéseket segítség és ilyen adatalapúvá tegyék a döntést hozatalat. Nagyon sok mindenben tudja segíteni ez a gazdákat, például abban is, hogy a meglévő előforrásaikat hatékonyabban ki tudják használni. Tehát igen, van erre példa, hogy elmegyünk, előadásokat tartunk ilyen rendezvényeken, és úgy látom, hogy inkább a fiatal generáció az, aki egy kicsit nyitottabb erre. Keresnek minket, és van úgy, hogy kérik a segítségünket abba, hogy menjünk el, nézzük meg az állományt, a telepet, a gazdálkodás módját, és beszéljünk arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Nyilván az egyik legbefolyásolóbb tényező, hogy mennyire fektetnek be ilyen technológiákba a gazdálkodók, az, hogy van-e valamilyen pályázati lehetőség erre, vagy sem. Viszont dolgozunk együtt több olyan gazdával is, akik nem pályázati pénzből, hanem önerőből vásárolták meg ezeket a rendszereket, meg vannak elégedve vele, és úgy gondolják, hogy ma már enélkül nehezebben tudnának működni. Most voltunk egy ilyen szaktanácsadók által szervezett programon, és ott ugye meghívják ilyenkor a gazdálkodókat, akikkel ők kapcsolatban vannak, és most is egy fiatal gazda volt, aki megkeresett, hogy hát neki ez így tetszik, mert most látja, hogy most egy kis egy helybe topolgás van, nem tudja merre menjen tovább, hogy jobb legyen a gazdálkodás, hogy menjünk el, mérjük fel, nézzük meg a helyzetet, és tegyünk neki javaslatot, hogy milyen irányba induljon el. Vagy hogyha például szeretne egy ilyen támogató technológiát, mint ezek a nyaki transponderek, vagy milyen digitális technológiát tudna ő használni, ami segíteni az ő gazdálkodását. És ezt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon egy kicsit fölébredjenek így a húsmarhások is, mert nyilván az intenzív termelő állományok, sertés, baromfi, meg a tejelő húsmarha is már jóval előrébb tartanak így a digitális technológiákba. kérdezte, hogy nekem volt vitám ilyen idős marhatartóval, és mondta, hogy hát 200 marhat mellé egy jó gulyás kell, igen, mondom, örüljön, ha van. De ha nincs, akkor nem tud mit csinálni. Maga még nem tud szétszakadni, hogy ötszeri ott legyen, hogy kaszáljon is, meg intézze, ugye rengeteg az adminisztrációs teher a gazdálkodókon, meg az állat is kézbe legyen, megetetve is legyen, tehát mondom, ezt így elég nehéz kivitelezni. Tehát egyszer egy nap körbe kéne járni az állat, mert meg kéne nézni minden állatot. Most erre biztos, hogy nagyon sok helyen nincs lehetőség. Még akkor sem, hogy visznek nekik takarmányt, tehát lerakják a takarmányt, és rohannak tovább másfelé. Tehát nem tudják, hogy mi van az állatokkal a legelőn. Ezek a technológiák pont erre nagyon jók, hogy megfigyeljék, információt adjanak róla, hogy ivarzik, nem ivarzik, visszaesett a kérődzés, akkor azt most nézzük több napon keresztül. Pontosabban mi azt láttuk, hogy mondjuk egy kérődzés visszaesés legeltetett állományban simán előfordul, hogy mondjuk egy 24 órán belül spontán rendeződik. Úgyhogy mikor látunk egy ilyen esetet, akkor csak figyeljük fokozottabban, és hogyha ez elnyúlik, tovább tart, akkor viszont jelezzük a gazdálkodónak, hogy tessék kikeresni, mert ezzel lehet, hogy van probléma. És érdemes még akkor is ránézni, ha fals jelzés, de meg kell nézni, mert sok állat életét mentette már ez meg, hogy kimentek, megnézték, látták, hogy probléma van, kezelték, és nem lett belőle nagy baj. Tehát igazából ezek a rendszerek embert nem fognak helyettesíteni, nem olyan, mint a tejelő állomány, vagy fejő robot, viszont sokkal jobban kézben tudják tartani az állományokat. Ma már nagyon sok helyen nincs ott a pásztor az állatok mellett, sokkal kevesebb a gazdák, ezer felé tudnak, tehát nem tudnak ott lenni az állatok mellett is folyamatosan figyelni őket. Ezek a rendszerek viszont 24 órában nézik az állatokat, monitorozzák az egészségi állapotát, egyet szinten tudják jelezni a problémákat, és nagyon korai beavatkozásra adnak lehetőséget. Tehát a betegségek, vagy valamilyen problémának a felderítése az korai stádiumban megtörténik, így nem kell eljutnunk ilyen drasztikusabb kezelésekig, tehát enyhe kezelésekkel megoldhatóak a problémák. Vagy nagyon szépen lehet látni például egy légúti fertőzés, hogyha egy telepen megjelenik rögtön, az állatok a kérődzés visszaesésére reagálnak. És ezek a rendszerek a kérődzést és az aktivitás figyelésén alapulnak. Tehát azt figyelik, hogy a normál állapothoz képest milyen irányban történik ebben változás, és küldenek abba a pillanatban riasztást a gazdálkodónak, akár egy mobil applikáción keresztül, vagy e-mailbe, vagy ahogy ő kéri.
Ugye az, ahogy ma az emberiség él, és hát ugye túlnépesedésről van szó a világon, tehát nagy valószínűséggel az időjárásunk nem pozitív irányba fog változni, hanem negatív irányba, és még rosszabb lesz a helyzet, legalábbis a szakemberek előrejelzése szerint. A tejelő szarvasmarha állományban és a húsmarha állományban okoz majd ez változást? Tehát, hogy például milyen egyedeket, milyen fajtákat tartanak a jövőben a magyarországi állattartók? Mert az egyedek között is van különbség, hogy az egyik jobban tűri a hőséget, a másik kevésbé.
Igen, egyébként vannak erre törekvések, nem csak Magyarországon, ugye világszinten is próbálnak arra fele menni, akár az állatnemesítésben is, szelekciókban, hogy a hőtűrés is már egy szempont, ezt is vizsgálják, de tipikus példa a Murray Gray fajta, aminek az alapja egy angus volt. Tehát ez egy olyan fajta, amely Új-Zélandtól lett ki, tenyésztve és kifejezetten a hő tűrő képességét emelik ki, hogy nagyon jó Magyarországon is van már tenyészet, úgyhogy fajta választás is meghatározhatja későbbiekben a gazdálkodást. És én úgy gondolom, hogy minél több mindent tudunk a gazdaságról, tehát ma már nem megy az, hogy csak kihajtunk és érzéssel csináljuk a gazdálkodást, minél több adatot tudunk a legelőkről, a talajállapotról, az állatainkról, annál jobban föl tudjuk deríteni azokat a pontokat, ami változtatni kell annak érdekében, hogy hosszabb távon sikeres legyen a gazdálkodás, és akkor itt ki kell emelnem azt is, hogy a legelőkre mennyire oda kell figyelni, mert a klímaváltozás, vagy például a vízforrásokra, tehát idén jelent meg az több helyen is, ahol több évtizede gazdálkodik, tudunk ilyen példát, és idén van először, hogy vezetékes vízből kell itatni. Ja, tudom, hogy van, aki folyamatosan onnan itat, de hogy nála eddig megvoltak azok a természetes vízforrások, kutak, amelyek eddig fedezték az állomány vízszükségletét, és ez a nyár volt az, amikor először vezetékes vízből kellett itatnia. Tehát ezek olyan jelek, amelyek így hosszabb távon előre vetítik a problémákat, hogy oda kell figyelni a legelőknek is az állapotára, a víz megtartására a talajoknak, folyamatos gyepborítást, hogy elérjük, és erre mind tudunk hatni, a legeltetés tervezésével.
Igen, annyi mindent mondott már, hogy mit tehet egy gazdálkodó a legeltetett állatai védelmében, és itt van egy kulcs momentum, a legeltetési terv elkészítése. Tehát aki igazán odafigyel az állataira, meg azokra a gyepekre, legelő területekre, ami hozzátartozik, az készít egy legeltetési tervet.
Én úgy gondolom, hogy így lehet neki menni egyik évről a másiknak, és ez azt is feltételező, hogy folyamatosan nyomon kell kísérni a legelő állapotának a változását. Mi a gazdálkodóinkkal, akikkel együtt dolgozunk, évente 3 alkalommal végigjárjuk a legelő területeket, tavaszi, egy nyári, hogyha tudunk nyáról is, tehát hogyha nincs teljesen kisülve a legelő, egy nyári időszak és egy őszi időszakban is, hogy nézzük a növényzetnek a változását, és ez alapján készítünk úgy egy legeltetési tervet közösen a gazdálkodókkal, hogy meghatározzuk a szakaszok legeltetésének a sorrendjét. Az, hogy mikor történjen a szakaszoknak a váltása, erre nagyon jól alkalmazható, tehát egy nagyon jó bevált módszer nálunk a nyaki transponderek által mért kérődzésnek a figyelése állományszinten. Tehát ez egy 600 és 400 perc között van normál esetben a szarvasmarháknál, és hogyha ez eléri újabb szinten a 400 percet, vagy az alá esik, akkor javasoljuk a szakaszváltást. És ez azért fontos, mert elég szubjektív dolog, hogyha kimegy valaki, és megnézi, hogy hány napig jó még az a legelő szakasz, amit rendelkezésre áll az állatoknak. Van, aki azt mondja, hogy 2 napig, van, aki azt mondja, hogy már elfogyott, mert már bőg a marha, már nincs ott mit ennie. Tehát így egy adatalapúvá tettük ezt a döntést. És ezzel egy korábbi 3 éves vizsgálatunk során az egyik gazdaságban, hogy elindultunk a tudatos legelőhasználat felé és a tervezés felé, így egyik évről a másikra, így 40 nappal tudtuk meghosszabbítani a legelő tartózkodás idejét, ami ugye jelentős megtakarítás a gazdaságnak azzal, hogy nem megtermelt takarmánnyal kell etetni még annyi ideig is az állatokat. Tehát itt cél az, hogy minél jobban ki tudjuk nyújtani a legeltetési idényt. Magyarországon nagyon sok gazdálkodó egyébként Natura 2000-es területeken legeltet, ahol megvan szabva, hogy mikor lehet kihajtani és mikor be, tehát az azt jelenti, hogy április végén és október végén be lehet hajtani. Külön engedély köteles az, hogyha szeretnék megnyújtani ezt a legelési időszakot. Viszont így a legújabb kutatások, nem csak nálunk, de Európa szinten is azt mutatják, hogy valahol korábban már elindulhatna a legeltetési idény, de ha nem is korábban, mert azért Magyarországon ez nem mindig így van, de itt a tavaszi, hűvösebb időszak az visszavethető a gyepek fejlődését, viszont az elég jellemző már, hogy az őszi időszakot ki lehetne nyújtani, akár nem október, hanem november végéig is. Tehát ezt így át kell gondolni, és azt gondolom, hogy hosszabb távon nagyon fontos, hogy a gyepes szakemberek, az állattartók, valamint a természetvédelmi szakemberek leüljenek egymással, és átgondolják a Natura 2000-es gyepeken történő legeltetést, hogy hogyan lehetne úgy folytatni, hogy ez fenntartható legyen a gazdálkodás szempontjából is, a természetvédelem szempontjából is. Tehát, hogy ez megint egy olyan terület, amivel foglalkozni kell a távon, főleg a klímaváltozás hatásai miatt is.
Pont ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ugye a növénytermesztésnél már látjuk, és mondják a szakemberek, hogy az ország bizonyos részein el kell felejteni a kukoricatermesztést, a napraforgó termesztést, tehát az, ami addig ott jellemző volt, az valószínűleg a klimatikus viszonyok miatt a jövőben nem fenntartható, nem gazdaságos, mert nincs értelme, csak szenved a növény, főleg, hogyha nem tudnak locsolni. Na most az állattartásban előjöhet ugyanez a probléma, tehát egyrészt, hogy csökkenne mondjuk a hazai állattartás a klímaváltozás kapcsán, másrészt ugye itt a gyepekről és a legelő területekről van szó, hogy ugye a gyepeinket nagyon kell óvni és védeni. Szóval tűnhetnek el legelő területek, gyepterületek, ami miatt mondjuk beszűkül a szabadon legeltetés aránya?
Hát ez egy elég összetett téma, mert ugye eleve a húsmarha ágazatban is a téli időszakra sok helyen megtermelik a takarmányt, például silókukoricát tartósít a téli időszakra az állatainak. Tehát ugyanúgy érinti a húsmarhákat is ez a változás a takarmányozásban. Át kell hangolni, ezt egyértelműen látjuk, tehát ahogy említette, a kukorica, a lucerna termesztés az kiesik majd. de megvannak azok az alternatívák, és Magyarországon számos szakember, taganázás szakember ezt hangsúlyozza is, hogy vannak alternatívák, és át kell gondolni, és át kell térni azokra a megoldásokra, amit javasolnak, például a különböző cirkoknak a vetés sírozás szempontjából, vagy akár gabonák, gabonanövények, vagy nemesített füvek vetése, szintén tömegtakarmány előállítás céljából. Úgyhogy vannak alternatívák, és el kell indulni ezen az úton. Most a legeltetett állományokba fokozottan oda kell figyelni a legelőbb megfelelő terhelésének a kialakítására. Tehát ezért gondolom azt, hogy együtt kell működni gyakorlatilag szakemberekkel, és kell tanácsot kérni tőlük, hogy bizonyos szakaszokon milyen legyen a terhelés. Ez nyilván időjárás függő is lehet, a talajviszonyoktól, domborzati viszonyoktól is függ. Mi most úgy próbáljuk meg ezt digitális technológiával így segíteni, hogy az egyik partnergazdaságunkban GPS-eket szereltünk az állatokra, és nézzük egy szakaszon belül a térhasználatukat, mennyire fognak visszalegelni, mennyire használják ki a szakaszt. Tehát, hogy csökkenteni kell, az biztos a terhelését a legelőknek, és meg kell adni a megfelelő regenerációs időt a füveknek, hogy újra sarjadzanak, és tovább lehessen legeltetni akár kétszer-háromszor egy évben.
Ugye hazai terepen az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet állattenyésztési csoportja, tehát önök végeznek szenzoros vizsgálatokat, ahogy már említette, az állatokra rögzített nyaki transponderek és a hozzá kapcsolt szoftver segítségével, ami most már hőstresszt, tehát hőmérséklet, páratartalomindex, tehát hőstresszt is tud mérni. De vannak még olyan részek, vizsgálatok, amelyeket be lehet ebbe kapcsolni, amivel lehet bővíteni?
Igen, hát terveink is vannak, egyébként főleg a legelővizsgálatokat szeretnénk tovább bővíteni, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy ilyen komplex szemlélet. Mi most a partnergazdaságainkban vizsgáljuk a legelők talaját, talajmintavételek voltak, aztán most tavasszal, ősszel a legelőfüvekből veszünk mintát, annak nézzük a beltartalmi értékeit, és szeretnénk az állatokból is mintát venni, és komplexen rálátni például egy ásványanyag ellátására, a megszolgáltatására a területnek, tehát hogy mi van a talajban, abból mi kerülhet át a növénybe, és azt, hogy tudja az állat hasznosítani. És igazából rengeteg olyan vizsgálat van, amivel mi ki lehetne egészíteni, például ilyen biodiverzitás vizsgálatokkal a legelőkön, vagy például, ami megint egy kritikus pont is, egy érdekes terület, ugye az belső parazita elleni védekezéshez használt szereknek a hatása a legelő rovarpopulációjára. Ezzel kapcsolatban is folynak egyébként Magyarországon már kutatások, úgyhogy ezeket mind mellé kell tenni, és egybe komplexen kell nézni. De az a lényeg, én úgy gondolom, hogy azt a szemléletet kell képviselni, hogy egybe nézni a gazdálkodást, tehát a talaj, a növény és az állat viszonylatában komplexen figyelni, és ennek megfelelően alkalmazni akár egy ásványanyag kiegészítést is. Tehát ugye erre jó példa az, hogy nyalótömböket, nyalósokat alkalmaznak a gazdálkodók, és ugye most a hőstresszel visszatérve fokozottan oda kell figyelni a nyári időszakban, hiszen a verejtékezéssel, nyaladzással az állat rengeteg ásványanyagot, elektrolitot ürít, tehát ennek a pótlására megvannak ezek a megfelelő termékek a piacon. Itt is oda kell figyelni és elindulni a felé, hogy vegyünk vérmintát, vagy vegyünk szőrmintát az állatból, vizsgáltassuk be. Nem kell az egész állományból, de egy reprezentatív mintavétel az állományból, hogy rálássunk az állatok ásványanyag ellátására, és annak a szükségletnek megfelelően állítsuk össze az ásványanyag utánpótlását is az állatoknak. Vannak a piacon elérhető termékek, és mindenki vesz, amit a pénztárcája megenged, viszont soha nem nézzük meg az állatnál, mik a szükségletek. Tehát valójában mi az a mikro vagy makroelem, ami hiányzik, vagy mi az, amiből esetleg több jut be az állat szervezetben, mint ahogy kellene. Tehát, hogy ezt is figyelembe kell venni, akár egy hőstresszes állapotban is el lehet indulni, legetett állományokba és a precíziós takarmányozás irányába ezzel.
Vannak egyébként arra vonatkozólag adatok, hogy mondjuk hőstressz mennyi állatot ért, mondjuk az önök által együtt dolgozott gazdáknál, és mondjuk az hogyan befolyásolta az életminőségüket. Tehát ugye mondta, hogy felborulhat a termékenyítésre használt bikáknál a hormonális egyensúlyt, csökken a termékenyülés, károsodhatnak a petesejtek, étvágytalanság, kevesebb tejhozam, stb.
Hát alapjában véve ugye húsmarhánál tényleg a szaporodási paraméterekre fog nagyon negatívan hatni. Azt látjuk a szenzoradatokból is, hogy ebben az időszakban, amikor tartósabb hőstressz áll fönt, akkor az ivarzások nem kifejezettek, tehát csendesebb ivarzások vannak, el is maradhatnak egyébként az ivarzások, és ugyanúgy a tejelőre is jellemző a nyári időszakban, hogy visszaesik a termékenyülési arány az állományokba. És ez itt jól megfigyelhető a húsmarhágazatban is. Egyébként ezt azért érdemes figyelni, mert azok a gazdaságok, akik a folyamatos elletésre vannak berendezkedve, tehát egész évben át termékenyítenek, akkor ott érdemes átgondolni, hogy ezt az időszakot lehet, hogy ki kell hagyni, és egy ilyen két pólusra tenni a gazdálkodás, hogy egy ész és egy tavaszi termékenyítés időszak legyen, amikor sikeresebb. Tehát ahol nem kell számolni a hőstressznek a negatív hatásával. Ami még egyébként Magyarországon a gazdálkodókat érdekli, azt látom, hogy nagyon sokan érdeklődnek iránt, ezek a virtuális kerítési rendszerek. Tehát Magyarországon még kereskedelmi forgalomban nincsenek. Mi beszéltünk két olyan céggel is, aki ilyet világcégeként forgalmazza. Úgy tudom, hogy most már nyitnának a magyar piac felé is. Ami érdekes, hogy ezeknek az új technológiáknak a terjedését nem követi le a szabályozás. Európai országonként változik, hogy melyik ország mit enged, valahol nem engedik a virtuális kerítési rendszereket állatvédelmi szempontból alkalmazni, valahol lehet. Magyarországon meg még nem tudják, mi kértünk ebbe állásfoglalást, de még nem tudják, hogy álljanak hozzá. Alapjában van egy állatvédelmi és az állattartásról szóló törvény és azok rendeletei, ezt tudjuk figyelembe venni, de nagyon nem tudják, hogy hogy álljanak hozzá, mert nincs benne tapasztalat még. Viszont sok remény fűznének hozzá a gazdálkodók, főleg azokon a területeken, hogy egy hortobágyi túlzokos területen, ahol még azt sem engedik meg, hogy villanypásztorra körbekerítse az állatait, mert az is tilos.
Igen.
És akkor csak pásztoroltató állattartás lehet, de ha nem lesz pásztor, akkor nem lesz hortobágyon marha sem. Viszont a hortobágyi ökoszisztéma, tehát attól hortobágy a hortobágy, hogy legelő állatokat tartunk rajta.
Pontosan.
Amint ez megszűnik, akkor elindul egy gyomosodás, megjelennek az inváziós fajok, és teljesen föl fog borulni minden. Tehát azért mondtam, hogy a természetvédelemnek és az állattartóknak el kell indítani egy párbeszédet, bár nagyon nehéz, tehát ez egy olyan terület, ami nehezen tudnak egymással kommunikálni, hogy meg kell oldani ezeket a problémákat, hogy hosszabb távon fel tudjuk tartani a gazdálkodást az ilyen védett gyepeken is.